Rövid kínos szünet után Labu bizonytalanul megszólalt. Igen, szomorú voltam, amikor Anett közölte, hogy az az őrült fiatalember. Ezt senki sem merje mondani, kiáltotta villámló szemekkel a lány. Gorcse Viván eleget tett egy kihívásnak gentleman módjára. Mademoiselle Anett védelmében történt az összeütközés, jegyezte meg a báró. Nem kértem a védelmét, és tudtommal a kapcsolatunk nem kötelezte ilyesmire. Ezért kerestem fel Anett, ugyanis, kérem, miért nevet? Bocsánat, és kiszaladt. A tábornok és Labu összenéztek. Bolond ez a lány. Hát, ha még látták volna, hogy a másik szobában leül a szőnyegre és folytatja a kacagást. Mert eszébe jutott Gorcsev, amint a kalapját forgatta zavartan, és így szólt lesütött szemmel. Levágtam a fülét. Baj? Azután minden átmenet nélkül bőgött. Most a légióban van már. Ez a kedves, kedves őrült. Már odaért, 6 óra. Szent Isten, 6 óra. Neki Tulumban kell lenni, a benzinkútnál várják. Sietve magára kapkodt köpenyt, kalapot és elrohan. Az urakat kissé fagyos hangulatban hagyta hátra a szalomban. Először báró Lingeström szólalt meg. Úgy vettem észre Anett magatartásából, hogy reményeimet illetően nincs okom optimizmusra. Én is azt hiszem, felelte őszintén Labu. Mit csináljak? Ez a veszett fiatalember felborította a számításainkat. Azt tudja, kérdezte Lingeström de Bertint, hogy Portenif Nizzában van? Már találkoztam vele, felelte a tábornok, és megigazította a homlokán a fekete kendőt, mint egy alátámasztva az állítást. Ön talán érintkezésbe lépett ezzel az alakkal, mondta a házigazda. A báró habozott. Amióta úgy látom, hogy Anett iránti érzelmeim viszonzatlanok, azóta csak egy szempont maradt számomra ügyemben, hogy az előnyösebb megoldást válasszam. Értem. Anett kezelett volna módja annak, hogy a báró úr habozás nélkül velünk legyen. És ha így van? Labu egy vizes pohár konyakot töltött, kiitta és nevetve nézett Lingeström báróra. Őszinte legyek? Kérem. Szívből örülök, hogy a lányom nem önt választotta férjül, báró úr. Hogy érti ezt? Én, kérem, úriember voltam mindig, de mielőtt milliómos lettem, leszolgáltam a Szahara poklában néhány esztendőt. Azóta szeretem az élet komoly pillanataiban a kacskaringós szalonnyelv helyett a legionárius egyszerűséget. Tudom, hogy a légióban volt, és azt is említették, hogy nagy híve az egyszerűsített eljárásoknak. A pokolba is, ez valami irodalmi ízű malícia akar lenni. Hallja, velem ne fölényeskedjék, mert többet tanultam életemben, mint maga. Azonban síli versenyn kívül elsajátítottam a klasszikus horogütést is. Gusztáv, szólt közbe a tábornok. Csak hagyja, tábornok úr, engem érdekelnek a házigazda eredeti provinciális megnyilvánulásai. Ön megsebesült, és a vendégem is. Ha bocsánatot kérek, csak ezért teszem, mondta Labu, és még egy pohárra livott az erős szeszből, mintha víz lenne. Lássa be, hogy furcsa volt, amikor szerelmi vereségét összefüggésbe hozta egy másik üggyel, amely nem tartozik Anettre. Gorcsev úr megjelenése kissé megrendítette a bizalmat a mi összeköttetésünk szilárdságában. Ide hallgasson, förmet rá durván. Az én szavamnál szilárdabb alap egy összeköttetéshez nem kell. Ezt tessék megjegyezni. Ami Gorcsev urat illeti, az az ember sült bolond, és le kéne lőni azonnal, mert különben Isten tudja, hogy mit fog még csinálni. De igazi férfi és olyan lengő ütései vannak, hogy kalapot le, mert különben lerepül, és vívni is tud, amint látom, tette hozzá. A bepójált báró pulyka vörös lett. Mint időközben megtudtam, ez a Gorcsev ázsön provokatőr, kiáltotta. Ez bizonyítani is tudja? 16 éves korában sporttréner volt, tehát hivatásos vívó. Én boxtréner voltam a katonaságnál, szólt közbe Labu. És külön zsoldot húztam a tanórákért, azért remélem gentlemannek tart. 17 éves korában matróz lett, folytatta Lingeström az adatait. Tokióban egy hónapot ült a börtönben orvhalászatért. A görög kikötőkből kitiltották késelésért, és később harmonikás volt Porsoes hírhet Vitorlabob nevű kocsmájában. De hisz ez remek fickó, kiáltotta izgatott a Labu. És én már szégyellem, hogy eltörte egy fogamat. Most már nem csodálkozom azon, hogy bennem nem lát megfelelő családtagot, felelte Lingeström égő arccal, és felemelkedett. igen rövid, hűvös biccentésekkel búcsúztak az urak. Te azt hiszed, hogy Lingeström ellenünk fordul? Kérdezte Lábbő, amikor ketten maradtak. Miért gondolod, hogy eddig velünk volt? Felelte nyugtalanul de Bertin. Elárultad neki az autóügyét. Lábbő zavartan pislogott. Beszélj, mondtál valamit az aranyról? Hát, kifejezetten nem. Csak annyit említettem tréfásan, hogy az én kék Alfa Romeo most legalább 10 millió fontot ér. Őrült. Miért félsz úgy? Az autó itt áll a ház előtt, és éjszaka a néger Parker őrzi a garázsban. Belátom, hogy túl korán bíztam ebben a Lingeströmben, de hát az apja olyan rendes ember volt. A te apád is rendes ember volt, dühöngött de Bertin. Ez igaz, felelte szomorúan Lábbő, és csengetett. Jött André. Az egyik szeme nem volt nagyobb, mint egy mogyoró. Küldd be a sofőrt. Parker nincs abban a helyzetben, hogy jelentkezzék. Hol van? A lépcsőházban ül és sír, mert valaki ellopta a Monsieur autóját. Amikor Annette otthagyta az összevagdat Lingeströmöt és az apját, az autó még ott állt a kapu előtt. A lány hiába kereste Parkert. Mit tegyen? Beült a kocsiba és elindította. Pedig jól tudta, hogy engedélyt kellett volna kérni az apjától. Lábbő sokat ad a jól neveltség kötelező szabályaira. Az öreg nagyon kényes a kocsira, de végre is bizonyára megengedni, hogy egy rövid túrára vigye a gyönyörű Alfa Romeo-t. A Riviera mesés pálmái és virágágyai között nesztelenül siklik a hófehér, sima műúton. Az enyhén halszagú, langyos, dús növényi párák, szerelmesen boldogtalanul, és mégis a fiatalság bánat ellen impregnált, elpusztíthatatlan hitével, ott ül a volánnál. Gorcsev egészen biztosan visszatér. A valószínűtlenül sima tenger felületén két keringélő reflektorfeje pásztázik forogva a világító tornyok tetejéről. A fehér és vörös nyalábok felváltva végigvágnak, vékony szálú fénykorbácsaikkal a víz sötét hátán. Gorcsev. Elfutja szemét a könny, és határozottan kontúrokra bomlik előtte a ház, országút, pálma, úgyhogy lassítania kell. Mi ez? A lány autós ösztöne érzi, hogy a különben kitűnő olajfék, mintha gyenge lenne az autóhoz. Nem fogja eléggé. Mindegy, gyerünk. Itt az apjával kapcsolatban egy ügyet akarnak tisztázni. Ez a toprongyos ember valamiféle levelet is mutatott, amely Lábbőt megrágalmazza. 60 kilométer, 70. A sebességmutató lüktetve halad a skálán. A széles országúton egy kocavezető is nyugodtan futhat versenytempóban. Ez meg mi? Nem bírja 80 fölé fokozni a sebességet. Mi a csoda van ezzel a kocsival? Azután még néhány meglepetés. Az olaj és a benzin, amint az óra mutatja, aránytalanul erősebben fogy, mint amennyit a kocsi és a megtett út indokol. Nem ér el gondolkozni a túrakocsi furcsaságain. Feltűnik túlon, és sietni kell, különben elkésik. Beledül egész súlyával a pedálba, és még gázt ad, de nem képes 80-nál többet kihozni a kocsiból. Mintha szokványos rossz álom lenne. Az ember menekülni akar, és a lábai a beidegzett futás helyett vontatottan nagyokat lépnek. Ezt érzi, amikor gázt ad egyre, de bármit csinál, az autó nem megy sebesebben 80-nál. Akármilyen apró Fiat vagy Topolino könnyedén lefőzheti a túrakocsik fejedelmét. Tulón, ott a benzinkút, stoppol. A csodás olajfék parancsa ellenére a kocsi még vagy 20 méter csúszik sikoltva, mint valami rozzant vén Ford kocsi, amelynek elkopott a fékje. Érthetetlen. A toprongyos ember kinyitja az ajtót, beugrik melléje és halkan odaszól. Gyorsan előre, a második utcánál jobbra. A lány ösztönösen szót fogad, indít és rohannak. Messzire megyünk? 1 perc, ott a téren fordulja jobbra. Tudja valaki, hogy eljött? Megígértem, tehát nem tudja senki. Kié az a levél, amit mutatott? A szó hallatszott és harmonika. Egy nő énekelt hozzá pálinkától kimart hangon. Kocsma előtt voltak. A helyiség felett egy tábla függött. Texas vendéglő. Az udvar felől megyünk be, mondta Portanil. Annette szó nélkül követte. Áthaladtak egy sötét telken, a ház túlsó oldalán a vezetője benyitott valahová. Annettet előre bocsátotta, de nem ment utána, hanem becsukta mögötte az ajtót. A lány egy kis szobában állt, és szemben vele két férfi. Az egyik kis köpcös alakú, a másik szélesvállú, magas őszember. Jöjjön beljebb, kérem, mondta a szélesvállú. Ennek értelmes arca volt és magas homloka, de ijesztő nyugalmától és határozottságától Anett megborzongott. Azért jöttem ide, mert egy levelet mutattak, amely bizonyára tévedés vagy tudatos hazugság. Nem hiszek el semmi rosszat az apámról. Ha így van, miért jött ide? Kérdezte reked gúnyos hangon a köpcös, aki kültelki eleganciáját rigító nyakkendőjével és hamis ékszerekkel tette teljessé. Azért jöttem, mert a gyanúnak még az árnyékát is távol akarom tartani. Zajt hallott, mintha egy motor begyújtásával vesződnének valahol. Az autómat őrizetlenül hagytam. Mielőtt az ajtóhoz léphetett volna, az őszember eléje állt. Itt marad. Nem vette észre, hogy a köpcös megkerüli. Váratlanul egy patikaszagú kendő csavarodott a fejére, ebbe elfulladt a sikoltása. Még érezte, hogy lefogják, azután elkábult. Egy őrszobán tért magához, este volt. Az asztalnál az őrszoba parancsnok, nagybajúszú őrmestere teátivott. Amikor Anett felült, megfordult. Jobban van? Igen, csak a fejem fáj és zúg, telefonáljon Nidzába. Az őrmester nagyot nézett, hiszen ott van. Ezer harang zúgott a lányagyában, úgy látszik, most érzi a kábítószer utó hatását. Kérem, haza akarok menni, mondta bágyattan. Hozasson egy taxit. Nidzában leállították a jármű közlekedést, felelte a rendőr, és amikor látta, hogy a lány értelmetlenül néz rá, még hozzátette. Valami rettenetesen fontos, kékszínű, hatalmas Alfa Romeo kocsi eltűnt. A126-513DK rendszámú. Hé, mi az? Kisasszony, vizet! Anett ájultan esett vissza a padlóra. Körülbelül Anettel egy időben indult útnak Toulon felé Gorcsev is. A titokzatos autó elkezdte játékát a gyanútlan áldozatokkal. Amikor Andrét elhelyezte a zongora alatt, Gorcsev sietve beült a kölcsönzött kiskocsijába Labu villája előtt, hogy sietve más szájbe érjen az 5 órás vonattal, mert parancs az parancs. Na és körözés az körözés. Az autója kissé megviselt állapotban volt. Különösen az egyik ajtó hiánya tűnt fel. Ez bizonyára Monakóban kinyílt, amikor kocsijával a vágóhídnál várakozó ökrök közé futott. A lépcsődeszkát egy villamos horzsolta le a fordulóban, ez rendben van, erre emlékezett. De hol a csodába horpadt így be a motorház, és hol maradt az országúti fényszóró? Na mindegy. Először is, gyerünk aperitifezni. Ügyesen és óvatosan stoppolt egy bisztró előtt. Most végre simán ment. Gyönyörűen fékezett, és nem ütközött bele veszteglő járműbe. Részint azért, mert Gorcsev kissé belejött a vezetésbe, de részint azért is, mert a bisztró előtt egyetlen jármű sem vesztegelt. Ugyanis itt nem szabad gépjárműnek megállni, kivéve az autóbuszt. Egy póznára erősített táblán látható a nemzetközi jelzés. Vörös körben fehér alapon áthúzott P betű. Parkírozni tilos. Gorcsev azonban nem foglalkozott soha jelzésekkel. Örült, hogy szépen megállt, ha nem is pont a bisztró előtt, hanem kissé feljebb egy mozinál. Abszintet kedves igazgató bátyuska, rendelt odaben sietve Gorcsev, és ledobott egy pénzdarabot. De az ital kis hián a torkának adt. Egy eldugott páholyban, a bisztró hátterében megpillantotta a tábornok támadóját a sokféle módon bekötözött lingeström társaságában. A két derék férfi elmélyülten tárgyalt. Gorcsev a falhoz húzódott, hogy egy vonalba kerüljön a páholy függönyével, így lingeström nem láthatta. A Portenif nevűtől nem tartott, az nem ismeri őt. A lányhoz legyetek kedvesek, Portenif, fő az autó. Mikor beszél a mesterrel? Jó másfél óra, amíg beérek Toulonba. A Texas vendéglőben találkozom velük. Szóval nem kell megijeszteni a lányt, fő, hogy az autót ellopják. Kán mellett a park felé vezető úton várom, hogy elhozza. Fizetni? Ho-ho, hát ilyesmiben sántikál. 2 hosszú lépés, és Gorcsev kint volt a bisztró előtt. Itt igen nagy csődület fogadta. Az utcai jármű forgalmát lezárták, mert az autóbuszok csak úgy tudtak közlekedni, hogy az ellenkező menetirányban megkerülték Gorcsev kocsiját. Több rendőr bement a moziba, hogy az autó tulajdonosát keressék, és félbe kellett szakítani a vetítést. A mellékutcába terelt autóforgalom kilátástalan helyzetben megrekedt. Most legalább 100 kocsi tülköl dudált egymás hegyén hátán, és a központból kivonult a riadókészültség, hogy fenntartsa a rendet. Gorcsev nem tudta, mi történhetett, de sietett, hát nem is érdekelte, hanem beült a kocsiába. Nyomban vagy 20 rendőr szólította meg. Öni a kocsi? Nem látta a jelzést? Hogy mert itt megállni? Gorcsava gyújtóval babrált és gázt adott. Csak két szakasz rendőr beszéljen egyszerre, mondta felsenézve. Mi van? Ön nem jól állt meg. Most mit szólt volna, ha délelőtt lát a cukrászdában? Ez az áthúzott P a jelzőtáblán azt jelenti, hogy itt tilos megállni. De uram, én csak vezetni tudok, a képrejtvényekhez nem értek. Írják ki, hogy mit kívánnak. A rendőr közölte, hogy 200 frankjába kerül az ügy, ha azt szeretné, hogy ne tűzzenek ki rendőrbírói tárgyalást. Miután Gorcseves szerette volna, átnyújtotta a kívánt összeget és ment. Mindössze a mozi előzetes jelentését döntötte rá egy cukorkárus polcára, ami össze-vissza 80 frankjába került, alkalmi vétel. A szállóig gyönyörűen haladt, és végül egy 70 frankos tricikli árán szerencsésen fékezett. A kocsiját nyomban körülállták a kíváncsi járókelők, mert mindenki azt hitte, hogy megérkezett autóján a görög versenyző, aki Athénből igyekezett a Monte Carlo-i csillagtúrára, hegyen, völgyön, hóban, sárban, úttalan utakon megállás nélkül. De látszik is a kocsin. Gorcsev azonnal felkereste a fejedelmi lakosztályt, és egyenesen a szekrénybe sietett. Vanek úr éppen befejezte a borotválkozást. Jó napot, üdvözölte a gazdáját. Két úr kereste. Kik voltak? Nem tudom. Mit akartak? Nem tudom. Megmondta, ki vagyok? Hát tudom. Legalább írja le a külsejüket. Az egyik valami magasrangú katona lehetett, a másik sovány, őszülő, barna arcú polgári egyén kék szemmel. Labú? Lehetséges, de ez nem látszott rajta. Micsoda bal szerencse. Á, mindegy. Gorcsev leült egy fotelba. Ide hallgasson, öregem. Vanek a nevem. Vanek úr, most végre bebizonyíthatja, hogy mit tud. Annyira bízom önben, hogy személyesen fog helyettesíteni a közeljövőben. Nyugodt lehet, uram. Ha elvállalja helyettesítést egy napra, akkor 1000 frankot kap külön jutalmul. Parancsoljon velem. Beléptem a légióba. Értem. Nyugodt lehet, amíg ön katonáskodik, addig én kifogástalanul ellátom a munkakörét. Fordítva. Önnek kell ma este jelentkezni a Fort Saint-Jean-ba, hogy helyettesítsen a katonaságnál. Vanek úr felugrott, és ámult vigyorral mondta. Uram, akkor eldobhatják a légiót. Nem akarom én, hogy ön katonáskodjék. Nekem este fontos dolgom van, de nem tudtam előre, amikor beléptem a légióba. Azonban, ha nem jelentkezem, úgy 24 órán belül az egész országban köröznek. Mi volna tehát az én teendőm? Kérdezte Vanek úr, és kihúzta a szekrény oldalába helyezett nyakkendő fiókot, aztán a cipődobozt. Mit keres? Egy uzsonnát tettem valahová. Aha! A süllyesztett öltözőkészlet rekeszéből egyetlen gomnyomásra fésű, ruhakefe, borotválkozó tükör és egy csészetea jelent meg, néhány pirítós kenyér, 20 deka szalámi és 2 sámfa környezetében. Tehát, ön ma este elindul az én névre szóló jegyemmel Marseille-be. Jelentkezik az erődben, holnapig helyettesít, hogy ne körözzenek a távollétem miatt, és én délután leváltom önt. Mi történik, ha ön hibáján kívül nem jöhet? Mivel ön a hadsereggel nincs szerződéses viszonyban, tehát nem tarthatják ott. De nem is veszik szó nélkül tudomásul, hogy becsaptam őket. Ön polgári személy és illetékes bírája elől senki sem vonható el, tehát a katonai hatóságok nem bánthatják hivatalos úton. Kérem, ezt vállalom. Itt van a névre szóló jegy, és 2000 frank előleg, mert úriembernek ismerem önt. Én ugyan egyáltalán nem ismerem önt, ennek ellenére elfogadom a pénzt, mert úgy érzem, hogy nem fogok csalódni. Köszönöm a bizalmát. Nem kell félnie attól, hogy szórakozott leszek és ott felejtem. Nagyon elítélem a szórakozottságot, mert minden emberi hibák között a legcsúnyább, legmegvetendőbb, mondta Vanek úr, és elegánsan kavargatta a teáját, történetesen egy cipőgombolóval. Talán, ha sejti, hogy mi zúdult rá ezzel a megbízatással, akkor esze nélkül elfut. De még csak nem is sejtette. Ha meg akarjuk érteni de Bertin és Lebeau lelkiállapotát, amelyben az autó eltűnése után felé és alá jártak a szobában, akkor előbb tudnunk kell egy titkot. Labu úr Alfa Romeo-ja kétharmad részben 14 karátos aranyból volt. A nikkellel befuttatott fényszórók, a sebességváltó, a lökhárító, az alváz abroncsa, a hamutartók és kilincsek színaranyból készültek. A legkitűnőbb motort építették be, de nagy súlya miatt még így is gyengének bizonyult a fék, és csak lecsökkent sebességre volt képes. Ezt a fantasztikus kincset most ellopták. Amikor André jelentette az autó eltűnését, a tábornok, mintha ez a hír csillapítólag hatna rá, hirtelen nyugodt lett. Mikor láttad utoljára az autót? Fél órája sincs, uram. De Bertin telefonált. A központi ügyeletet kérem. De Bertin vagyok. André Lebu, 126-513, DK rendszámú, kéken zománcozott, Alfa Romeo gyártmányú túrakocsiját ismeretlen tettes ellopta. A kézre kerítő vagy nyomra vezető 50 000 frank jutalomban részesül. A körözés rádión valamennyi rendőr és csendőrállomásnak adják ki. Fontos katonai iratok voltak az autóban. Fél óra múlva autón, motorkerékpáron és gyalogosan, Dél-Franciaország minden útvonalán a 126-513 DK rendszámú autót üldözte a rendőrség, és állandó jelentések futottak be a Lebeau nyaralóba. Este 7 óra. Egy kék Alfa Romeo-t délután láttak, Kán felé az országúton, a rendszám ismeretlen. Este 8. Megállapították, hogy 126-513 DK jelzésű kocsi Toulon előtt tankolt pont 7-kor. Azonnal lezárták a Toulonból elágazó autótakat, és 100 meg 100 közeg kutatta a város utcáit és garázsait. Lebeau és a tábornok csak egy-egy szót váltottak. Egymást kerülve hosszában keresztben fel és alá jártak szüntelenül. Este 9 óra. A kék Alfa Romeo a körözött rendszámmal már 8 órakor visszafelé robogott Toulonból, Cannes-nál tankolt. Lezárták a Cannes felől elágazó utakat. Fél 10-kor jött a szenzáció. Egy poszt jelenti. Csak későn tudta meg a körözés hírét, mert a rádióadáskor egy vendéglőben gyanús egyént vélt felfedezni, és a söntéspult előtt áldogált igen sokáig, hogy megfigyelje az illetőt. Látszólag vörösbort ivott, de alapjában szemmel tartotta rendületlenül ezt a kétes alakot. Később megállapította, hogy az egyén nem azonos a betörés gyanúsítottjával. Kilépett az utcára, és meglátta a keresett rendszámú Alfa Romeo-t a Boulevard Victoire-on, amint körülbelül 60 kilométeres sebességgel halad a járdán. Feljebb felborított egy burgonyasütőt, de megállás nélkül tovább robogott. Feltűnő ismertetőjel. Az autó hűtőjén egy nyugágy látható, amelyről sejem női kimonó függ, fekete alapon aranyozott keleti minta. De Bertin pillantása lekalandozott a villa kapuja elé. Azután egy másodpercig úgy érezte, hogy megőrült. A 126-513 DK rendszámú Alfa Romeo ott állt a kapuban. Hűtőjén a nyugágy és a sejem kimonó. Fekete alapon aranyszínű keleti minták.